Kedves hallgatók, ez itt a Szolga a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött a ma esti Szólj be a papnak rendezvényünkre. Az egyházi suli behúz vagy eltávolít, ezt a kérdést tettük föl. És először is engedjétek meg, hogy bemutassam azokat, akiktől ma válaszokat várunk erre a kérdésre. Pető Szűcs Mária evangélikus iskola lelkész, aki Kiskörösről érkezett hozzánk. Mellette pedig Rubovszki Rita foglal helyet, ő a ciszterci iskolai főhatóság vezetője, majd ezt lehet, hogy jobban definiálja nekünk, hogy mit jelent. Ő a mai esténken a nem felszentelt válaszadó, hogyha szabad így fogalmazni. Nem. Így van. Valamint Monostori László katolikus pap és Csűrös András református lelkipásztor van itt velünk. Mindannyian érintettek vagytok valamilyen szempontból az egyházi köznevelés rendszerében, azt hiszem ezt most talán szépen és hivatalosan így hívják, magyarul láttatok már egyházi sulit. De én első körben még mielőtt nekik adnám a szót, vagy kénytelenek lesztek az én első egy-két kérdésemet elviselni, hadd csináljunk már egy gyors közvéleménykutatást. Akik velem szemben ülnek, alias a közönség, hányan jártatok egyházi gimnáziumba? Jó, sokan. Akkor most tegyünk egy olyan kísérletet még, hogy hányan jártatok katolikus intézménybe? Ez a túlnyomó többség. Evangélikus? Oké. Református? Ilyen is van. Jó, én is egyébként. Köszönöm szépen. Ezt most alapvetően azért kérdeztük, egyrészt, mert Mária kíváncsi volt rá, hogy a közönség soraiból hányan vannak azok, akik belülről látták ezt a rendszert. Másrészt azért is egy nagyon érdekes dolog ez, mert ha jól néztük az adatokat, akkor ma Magyarországon a köznevelési rendszer 25%-a egyházi fenntartásban van. Ezek így a nagyon száraz adatok. De én először is azt hadd kérdezzem már tőletek, hogy ti mit tartotok egyházi iskolának? Ti hogy definiáljátok az egyházi iskolát?
Kezdjen a katolikus, vagy? No, köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Nyilván van erre egy hivatalos meghatározás, hogy mi az egyházi iskola, aminek egyházi fenntartója van, talán meg lehetne ezt így határozni. A diákok szempontjából azért valószínűleg nem ez a lényeg, hogy kiviszi a jogi pénzügyi vonalat, hanem az, hogy mi van az iskolában. Tehát én azt látom, hogy amikor például általános iskolában a szülők a gyerekeknek intézményt választanak, akkor szempont, hogy egyházi vagy nem egyházi, de még jobban szempont, hogy ki lesz az osztályfőnök. Tehát, hogy ami meghatározza az iskolát, az gyakran a tanároknak a hozzáállása, az értékrendje, a világnézete, a világképe, valahogy így tapogatóznék ebbe az irányba.
Az a műsor címe, hogy szólj be a papnak, de csak egy pap van közöttünk, de azért gondoltam, hogy utána válaszolok, de remélem nem veszi be szólásnak. Hogyha ilyen nagyon teológiailag szeretné megfogni, akkor azt mondanám, hogy ahol Jézus Krisztus nagyon határozottan jelen van, és akkor már is egy keresztény definíciót adtam annak, hogy mi az egyházi intézmény, és én ezt megéltem, hogy Isten lelke ott van az intézményben. És akkor ezzel már válaszoltam arra, hogy akkor nem minden egyházi intézmény ez alapján. Talán, vagy igen, na, mindegy, ez majd beszóltok legfeljebb, ha nem értetek egyet. És ez nem azt jelenti, hogy az államiakban nincs ott, de talán érezzük azt, hogy más az, ahogy Isten lelke jelen tud lenni ott, ahol ahol folyton számítanak is arra, hogy jelen legyen, és el is kérik azt, hogy ott legyen közöttünk.
Én az az igazság, hogy talán ez az egyházi fenntartású, vagy egyházi iskola különbséget, amikor a beiskolázás van, akkor szoktam egy kicsit hangsúlyozni, hogy igen, lehet mondani azt, hogy egy intézmény egyházi fenntartású. Ez előfordulhat akkor is, amikor így már beszéltünk arról, hogy mondjuk egy-egy településen csak úgy marad meg mondjuk egy intézmény, hogyha intézmény fenntartói váltás van, és nyilvánvaló ilyenkor lehet egy formális dolog. Ezt mi evangélikusok is meg tudjuk csinálni, kirakjuk a Luther rózsát, ugye, mert az mindenhova kell, és megtanítjuk az Erősvár, ami Istenünk első két verszakát. Tehát nyilvánvaló vannak ilyen formális dolgok, amiket meg lehet csinálni, és akkor lehet mondani, hogy ez egy evangélikus egyházi fenntartású intézmény. De az, hogy ez igazából az álom, vagy amit szerintem megcélzünk így, az igazából az lenne, hogyha ezek a külsőségek nem lennének, és valaki belép abba az intézménybe, akkor is érezni lehessen azt, hogy milyen értékrenddel, és milyen alapokon élünk. Tehát, hogyha levesszük az összes külsőséget, akkor valaki megérzi azt, hogy mondjuk a pedagógusok kara egymás között, a szülőkkel való viszony, a diákok egymás közötti viszonya egy-egy problémás helyzet, mert ugye leginkább ez mutat rá a problémás helyzetek, hogy milyen értékrendünk is van. Hogy ez olyan alapokon működik, ami egyrészt biblikus alap, a másik pedig nyilvánvaló nekünk a reformátori hagyományokon alapulnak, és hát ezt próbáljuk megfejteni szerintem az összes intézményben, hogy ez pontosan mit jelent, mert azért ez nem egy olyan egyszerű dolog, de én talán ez a külsőségek és a belső megfoghatatlan értékrend az, ami nekem különbség az egyházi fenntartás, illetve az egyházi iskola között.
Tegnap este jöttem haza egy hetes nyaralásból, Egyiptomból, és a 18 éves fiam elment egyedül, ez az életének a férfi beavatási szertartásnak egy része volt szerintem. Elment a sivatagba egyedül megnézni Szent Antal által alapított kolostort a sivatag közepén Egyiptomba, amely egy 1800 éves monostor, 1800 éve élnek ott szerzetesek. Ez alatt, az 1800 év alatt volt 350 olyan éve ennek a monostornak, ahol a berberek meg a beduinok elfoglalták ezt a sivatagot, és a szerzetesek 350 éven keresztül egy őrtoronyba kényszerültek élni. Ez alatt a 350 év alatt mindig voltak új hivatások ebben a monostorban, és gyakorlatilag egy körülbelül 80 négyzetméteres őrtoronyban élt valamikor 20, valamikor 40, valamikor 60 szerzetes. Nem kérdezték meg a sivatagi atyák nyomán, hogy az idő, az Isten ideje, az most ebben a pillanatban számukra valami produktumot hoz-e. És ezt a hasonlatot szeretném mondani erre a kérdésre. Tehát az egyházi iskolának szerintem nem az a lényege, meg a mi életünknek nem az a lényege, hogy hány egyházi iskola van, abban hány gyerek jár, milyen típusú produktumokat hoz létre ez az intézményrendszer, nem az a lényege, hogy hiszünk-e abban, hogy az az őrtorony esetleg, amely ott van egy északkeleti faluban, vagy az a, mondjuk az én fenntartásom alatt álló iskolákban jelen pillanatban most nincsen ciszterci szerzetes egyik iskolába se. És mégis ezek az iskolák két héttel vagy három héttel ezelőtt Fehérváron létrehoztak egy olyan diákszövetségi konferenciát, amit ott voltak 280-an. Az egy őrtorony. Tehát szerintem egyházi iskola az, amely hisz abban, hogy az Isten ott van köztük, hogy őrzi az evangéliumot, és ezt át tudja adni. Akkor is, hogyha ez a kommunizmus alatt van 8 egyházi iskolába, akkor is, hogyha most a 25% egyházi iskola az iskoláknak.
Én azon gondolkodtam, hogy vajon mondjuk az én diákjaim mikor érezhetik azt, hogy mondjuk így kényszerítve vannak valamire. Az első, ami eszembe jutott, az, hogy 7:40-kor kezdődik az áhítat, így aztán 20 perccel korábban jönni kell. Ez egy elég nagy kényszerítő erő, de ez nem hiszem, hogy ez az a kategória. Ami szerintem a leginkább ilyen, az a hittannál pedig ilyen dolgozatok, meg ilyesmi, hogy miért kell ezeket megtanulni, meg jegyet kapni rá, megfelelni. Hát ez egy nehéz dolog, főleg, hogyha abszolút még nem is érdekli, vagy nem is nyitott. Én ott érzem a legnagyobb nehézséget, hogyha egy olyan családból kerül valaki be az intézményünkbe, akik meggyőződéssel vallanak valami mást. Tehát például mondjuk így a feltámadás reinkarnáció témában, tehát hogy amikor a gyerekben van egy ilyen óriási összeütközés, hogy tőlük minden évben hallja, nálam a hittanórán azért nagyon sokszor előkerül az a kérdés, hogy biztos? És akkor várom, hogy összezavarodnak, hogy, tehát hogy nincsenek ilyen sablonválaszok, de amikor a szülői meg a családi háttérben valami egészen mást hoz, és az összeütközik az iskolai hitvallással, én azt érzem nagyon nagy konfliktusnak inkább. És én azt azért szoktam mondani a szülőknek, annak ellenére, hogy én nagyon nyilvánvaló szeretném, hogy oda jöjjenek hozzánk az intézménybe, de hogy ezt érdemes átgondolni. Mert főleg ugye, amikor még kisebbek, akkor a tanár az, amit mond, az úgy van. És azért ezek az értékrendi összeütközések a gyerekekben azért ez így eléggé, tehát látom, hogy nehéz helyzet nekik. Tehát én nem azt érzem nehézségnek, hogy amit mondjuk mi mondunk, vagy amit kérünk, hanem inkább amikor a két értékrend összeütközik. És akkor viszont tényleg kényszerítő erőnek érezheti, hogy én mindenáról le akarom nyomni, amikor ő a családban valami teljesen mást kap mondjuk a szüleitől.
Azt szeretném kérdezni, hogy folyik-e rendszer szinten egy átgondolás annak, hogy a formális keretek, amiben az egyházi iskola definiálja a saját hittartalmait, tehát a menü, hogy hittanóra, mise, lelkinap, mindez általában frontális előadással. Van-e esetleg egy rendszer szintű átgondolás, hogy hogyan lehetne ezt gazdagítani, módosítani új elemekkel, gyarapítani?
Én egy választ a saját portálon biztos, hogy tudok adni, hogy a szerzetesi fenntartású iskoláknak van egy állandóan különböző kérdéseken gondolkozó kerekasztala, és ott például egy nagyon komoly munka folyik most a lelki napok átgondolásáról, és van egy olyan szakértői csapat is, az egyházi fejlesztők, akikkel együtt dolgozunk, és meg kell, hogy mondjam, hogy például nagyon sok jó példával járnak előttünk a protestánsok. Én magam például azt gondolom, hogy az evangélikus módszertani könyvek, meg ilyen típusú hittankönyvek például rendkívül jók ma Magyarországon, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok katolikus iskola alkalmazza ezeket, tehát még ráadásul nem is csak katolikus terepeken
söprögetünk.
Tehát, hogy vannak szerintem ilyen típusú próbálkozások. Nagyon sok olyan iskolát tudok, ahol az öreg diákokat nagyon aktívan vonják bele például a lelki napok, a csendes napok, a lelki gyakorlatok szervezésébe, és ezek nagyon-nagyon jó gyakorlatok. Úgy tűnik, hogy valóban a frontális előadások kora lejárt, a frontális prédikációk kora lejárt a gyerekeknek, és sokkal inkább a workshop vagy a World Café jellegű lelki gyakorlatok azok, amelyek valóban mennek. Tehát van egy csomó jó gyakorlat szerintem az egyházon belül. Az, hogy azok a formális keretek, amelyeket ténylegesen az osztálymise, vagy az iskolamise, meg az ünnepek, meg a nem tudom én mik adnak, hogy ezekkel rendszer szintűen mit csináljunk, szerintem nem csak az egyházi iskolák kérdése, hanem általában az az igazság, hogy ez egy válság kor, amelyben élünk, és ebben a válságkorban szerintem nincsen olyan keresztény egyház itt, akik ülünk, akik nem szembesülünk ezzel a kérdéssel, hogy a gyerekek azért nem szeretnek misére járni, mert a mise dallamvilága, ma mondjuk a katolikusokról beszélek, a kis magyar uzuális, a zsoltárok dallamvilága, meg az, amit most katolikus misének nevezünk, az olyan mértékben kezd eltávolodni a jelenlegi fiatalságtól, hogy nagyon nehezen találja meg ebben a saját helyét. Ezzel szerintem szembenézünk, és mindenki különböző válaszokat próbál erre találni. Aztán azért, ahol úgy tűnik, hogy olyan közösség van, meg olyan iskolaigazgató, meg olyan pap, aki azért tud erre hiteles válaszokat adni, tud családi misét csinálni, azért végig csak, bocsánat, nincsen itt nekem semmi szerződésem a Laci atyával, de azért mégiscsak tele van az a templom, ahol ő misézik, azért mégiscsak jönnek oda fiatalok, azért mégiscsak. Tehát, hogy azért én szerintem egy csomó-csomó alternatív megoldás van. Én inkább azt szeretném mondani, hogy van egy csináltunk egy kísérletet. Az egyik piarista osztályfőnök, meg egy másik 36 fős katolikus elit iskolának az osztályfőnöke összeállt, és itt én a 72 tanítvány pedagógus műhelyét képviselem, annak vagyok a vezetője, és akkor csináltunk egy kísérletet különböző ilyen iskolákban. És minden osztályba megkérdeztük ezekbe a katolikus iskolákba, hogy a 11. évfolyamból hányan hisznek abba, hogy a szent áldozáskor Krisztust veszik magukhoz. Ugye? Ez a legalap, az eukarisztia, a katolikus egyháznak az alaptétele. Na már most, a 236 fős osztályból, tehát az 72 ember, tehát a 72 emberből 3-an voltak azok, akik azt mondták, hogy ezt elhiszik. 17 évesen. 3. Ez egy 2 évvel ezelőtti kísérlet volt egymás között. És akkor onnan el lehet indulni. Tehát az az a pont, ahol, hogyha egy 17 éves erre válaszol, és őszintén válaszol, és őszintén tud olyan teret létesíteni az osztályfőnök, vagy a pap, vagy a hittanár, hogy ezt őszintén szembesüljön ez a kérdés, akkor ott megtörténik az a kegyelmi pillanat, hogy onnan el lehet indulni. És onnan, hogyha onnan elindulunk, akkor az a gyerek meg fog keresztelkedni, a Jézus meg az utca. Akkor onnan el lehet kezdeni beszélgetni. Onnan nem lehet elkezdeni beszélgetni, hogy itten ezen a nyelven kell beszélni, mert a bármadosban reformátusul kell beszélni, a piaristáknál meg pizsőbb, mindenki 16 éves korára nagyszerűen megtanulja azt a nyelvet, amit 8-tól 4-ig alkalmazni kell ezekben az iskolákban. Aztán felszáll a villamosra, ezt a nyelvet elfelejti, és amikor az ember együtt utazik ezekkel a fiatalokkal, akkor csak néz, hogy azokból a reformátusul beszélő gyerekekből hogy lehetnek egyszerre ilyenek. Ez a helyzet szerintem. És az a kérdés, amit föltettél, az azért szerintem nagyon releváns kérdés, mert valójában amikor azt kérdezzük, hogy a formális keretek szerintem mindenképpen meg kell, hogy legyenek. Nem az a kérdés, hogy ne menjenek misére, hát érted? Persze, hogy menjenek. Hanem az a kérdés, hogy hol találjuk meg azt a pontot, ahol ezekhez a gyerekekhez eljutunk.
Nálunk ez olyan szempontból rendszerszerűen megvan, hogy van a nevelési oktatási osztály, illetve az EPSZTI, az evangélikus pedagógiai és továbbképzési szolgálat, aki ezeket a kiadványokat is kiadja, és köszönöm az ő nevükben is a dicséretet, akik rendszeresen szerveznek egyrészt a pedagógusoknak, hiszen például a csendes napok az ugye nem csak a lelkésznek vagy a hitoktatónak a feladata, hanem az egész pedagógiai karnak. Tehát egyfajta pedagógiai módszertani továbbképzéseket rendszeresen, tehát szakterületenként minden évben összehívják a pedagógusokat az ország evangélikus intézményeiből, és ezeket az alternatív pedagógiákat, például a különböző módszereket, egy-egy különlegességet hoznak, és próbálják ki ott az adott helyzeten, illetve van a hitoktatói életpályamodell, amiben bele van építve az, hogy ugyanúgy, ahogy a pedagógusoknak ugye ezen a területen, a mi sajátos területünkön is kell továbbképzéseken részt venni, aminek az egyik része az kimondottan a módszertani képzések, ez például mondjuk a hittanúra tartásra. Tehát ilyen szempontból van. A lelki napok és az áhítatok, meg úgy érzem, hogy olyan szinten tudnak frissülni, vagy bővülni ezek az ismeretek, hogy nekünk iskola lelkészeknek van egy szakmai munkaközösségünk, amit mi úgy van, hogy ősszel és tavasszal van egy-egy szakmai napunk, illetve ősszel van egy 3 napos képzésünk az intézményvezetőkkel együtt, ahol ezeknek a napoknak az egyik része, például egy-egy fókusz van, tehát tudom, hogy például tavaly ősszel a csendes napokról volt, ahol jó gyakorlatokat is beszéltük meg, bemutattuk egymás intézményeit, illetve lehetséges formákat néztünk még a testvéregyházaktól, mert ugye most, hogy így visszadicsérem, nyilvánvalóan mi is merítünk a például a katolikus gyakorlatokból, tehát a tanáraink például az arándoklatokat, vagy az életgyöngyei meditációs utat, tehát nagyon-nagyon szeretik. Én azt hiszem, hogy pont az intézmények, amik alapvetően ökumenikusak, még akkor is, hogyha felekezeti fenntartásúak, tudunk meríteni egymás közös kincseiből, és nekünk ilyen formában van szerintem ez a szakmai frissülés. Aztán nyilvánvaló ugyanúgy, mint bármelyik pedagógus esetében, vagy szaktanár esetében, ki mennyire építi bele ezt az óráiba. Tehát az, hogy valaki részt vesz bizonyos módszertani képzéseken, az nem jelenti azt, hogy ő alapvetően ezeket be is építi, illetve valaki olyan lelkes, hogy saját maga is utána jár ezeknek a dolgoknak. Tehát ez azért nagyban függ az egyéntől, hiába van központilag mondjuk biztosítva az, hogy bővítsük mondjuk a tárházunkat ilyen szempontból.
Én csak egy példát mondok, mert itt, hogy ne elméleti legyen a válasz. Akkor én 2012-ben voltam egy táblacserés intézményben intézmény lelkész. Ugye szeptember 1-én hirtelen református lett az intézmény, és október 31. Ugye ez azért nagyon korai időpont, tehát addig azért még a mi atyánkot sem sikerült mindenkivel megtanítani, akár akarták, akár nem. És akkor mit csináljunk most? Kiálljon egy ilyen zárt szájú fickó, vagy én, és akkor valamit a Bibliából felolvas, amiben ugye nincs benne a reformáció, de utána arról beszél, és hogy az milyen fontos nektek, akik még nem is, tehát ez így nem fog átmenni. És akkor úgy döntöttük, hogy akadályversenyt tartottunk, ez alsó-felső külön volt, és akkor minden évben aztán ez volt. Tehát ez, és a mai napig is ott mindig reformációnál akadályverseny, Károly Gáspár, akkor nyomda, gáraboknak ki kellett volna szabadítani őket, és a takarító szertárba volt elzárva a Reuter admirális. Tehát mindig volt valami. Most például sikerült egy lehasznált Warburgot szerezni, ahonnan ugye Luthert kellett kiszabadítani. Tehát minden évben próbáltunk valahogy földobni a hangulatot, és ezzel átment. Tehát az az üzenet, hogyha én kiállok és elmondom, hogy már pedig Bethlen Gábor milyen fontos, az nem jön át. De az, hogy csinálj úgy, mint a 2000 forintos hátulján, és fotózzátok le, az már igen. És akkor megértették, hogy ez a fickó biztos fontos, mert ott van az egyik papírpénzen, és akkor innen már ki lehet indulni. Jó, köszönöm.
Amúgy szerintem nálunk soha nem volt egy frontális csendes nap. Tehát, hogy én nem tudom elképzelni, hogy milyen lehet a frontális csendes nap.
Unalmas. Hát én sem tudom elmondani, mert én azt látom, hogy a fiataloknak mindig kell valami új impulzus. Tehát igaziból szinte kétszer nem tudjuk ugyanazt megcsinálni, mert jó, hát ezt már ismerjük. Úgyhogy mi most ilyen tematikus dolgokat csinálunk a sulival, volt, hogy zarándoklat volt a téma, akkor mindenki elment, nem tudom én, tagozatokra bomlottunk, és egy-egy zarándok helyre. Volt, hogy szerzetesség, akkor kolostorokat látogattunk meg, és ott beszélgetettek a szerzetesekkel. Volt, hogy hivatások, most nem is tudom, mi lesz a következő. Tehát, hogy mindig kell valami újdonság. És azon gondolkozom, picit irigykedve, de nem annyira, hallgattam itt, hogy nálatok evangélikusoknál ez milyen komolyan meg van szervezve. Amennyit én látok a katolikus egyházmegyei részről, nálunk nincsenek ilyen központi direktívák vagy továbbképzések. Inkább alulról szerveződő beszélgetések vannak, hogy akkor hogyan tartsunk lelki napot. De én ebben látok jót is, mert így előjöhet talán még jobban, bár András Warburgjával nem versenyzünk, de előjöhet a jó értelembe vett kreativitás az egyes iskolák hitoktatói munkaközösségében, lelkipásztori csapatában. Tehát, hogy nem egy tantervet kell végigcsinálni így a lelki napok kapcsán, hanem tényleg szabad kreatívnak lenni. Ez nagyon jó lehetett, kár, hogy nem voltam ott.
Köszönöm szépen. Az elején illetve nem tudom, be kell mutatkozni, egy Lyukász Tamás vagyok. 30 évet dolgoztam közoktatásban, igazgatóként és fenntartói oldalról is. És az elején felvetett témához kapcsolódva, hogy az, hogy ennyire eredménytelen az egyházi iskolák, ha úgy mondjuk, a munkája. Az egyik nagyon fontos oka, és kíváncsi vagyok, hogy ezt önök hogy látják, hogy a hívő családból jövő diákok számához képest túl reprezentált ma a közoktatásban az egyházi intézmény. És akkor mi történik? Jönnek a nem hívő családból a gyerekek, mert egyrészt menekülnek az állami közoktatásból valamiért, nem azért, mert mint hogyha az annyira sokkal rosszabb lenne, de valamiért menekül, és azt mondja, hogy ott legalább nem nevelik rosszra a gyerekemet. Ugye? Na és akkor gyakorlatilag elmondhatjuk ezzel kapcsolatban azt, hogy de hát az egyháznak van missziója is, hogy azokkal a gyerekeket is, aki nem vallásos. Na de ha már túl sokkal többen vannak, ez olyan, mint ugye, amikor megszüntették a gyógypedagógiai iskolákat, és benyomták a közoktatásba azokat a gyerekeket, akiket külön kellett volna. Bocs, igyekszem, leírtam direkt, hogy rövid legyek. És még egy nagyon fontos dolog, szintén saját tapasztalat, én még átéltem azt, amikor még nem volt kötelező a hittan az iskolában. És azt, amikor kötelező lett. És ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a kötelező iskolai hittan és a kötelező értékelés tantárgyás hilányította a hittant. Szó szerint. Hiába mondjuk, hogy miért kell értékelni, tantárgy és értékelni kell. Elvette, és akkor még egy nagyon fontos velejárója, hogy elvette a plébániai gyülekezeti kapcsolódást a gyerekektől, a családoktól. Mert a gyerek nem fog eljárni a heti, két heti hittanóra után, még a plébániára is gyűlök. Ha eljár, az nagyon jó. Mert ugye ott a család mögötte áll, és tudja ezt a szempontot, hogy neki kell kötődnie, mert a iskola véget ér, és utána nagy semmibe, hogyha nincs kötődés. Hogy ezeket hogy gondolják erről, hogy gondolkodnak? Köszönöm.
Amit mondtál, Tamás, ezt nagyon sokszor hallom pap kollégáktól. Tehát, hogy fú, iskolai hitoktatás, kötelező hitoktatás, ez a plébániák ellen van, leépül minden, nem jönnek a gyerekek a plébániára. És sajnos, sok plébánián ez tényleg így van. Én ebben látok pozitívumot azért. Egyrészt kihívást is, hát csináljunk olyan plébániai hittant, amire eljönnek. Tehát, hogy most nem untatlak titeket az én plébániámmal ott, nem hittanóra van, hanem hittanklub, és azért 30-40 gyerek ott van kedd délutánonként, mert szeretnek oda járni. Tehát csináljunk olyat, ahova szívesen jönnek. A másik pedig, amiben lehetőséget látok, hogy az állami iskolás hitoktatás révén, annak ellenére, hogy az egyházunk soha nem kérte, de aztán mégis így alakult, 2011 körül, hogy ez így lett, hogy eljutunk olyan családokhoz, akik amúgy nem jönnek el a templomba. De van bennük nyitottság. Tehát jelenleg, most nem is tudom pontos számokat, de mondjuk kb. 40 első áldozó készül nálunk, abból hát a fele az állami iskolába jár, és most kezdtek el a plébániához kapcsolódni, így az állami iskolás hitoktatás, illetve az első áldozó felkészítés kapcsán, és gyakran ott vannak a vasárnapi miséken. Jó, most akkor meg lehet kérdezni, hogy akkor, és akkor majd jövőre ott lesznek-e? Nem tudom, remélem igen, vagy remélem azért sokan igen. Tehát, hogy én ebben látok kihívást is, de ez egy olyan dolog, amit én biztos nem tudok megváltoztatni, hogy most van-e állami iskolákban kötelező hitoktatás, vagy nincs. Én ezt egy adottságnak fogom föl, és ebből próbálom meg lelkipásztorként kihozni a legjobbat. Van előnye és van hátránya, én így látom, és rettentő kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondtok.
Nálunk körülbelül 50 hittan csoport van Gyömrőn, nem csak református, és emiatt két állandó dolgozója van pluszban a gyülekezetnek, amit nem én, tehát nem a gyülekezetnek kell finanszíroznia. Tehát egy plusz humán erőforrással látja, fizetett humán erőforrással az adott közösséget, amiből aztán majd mit hozunk ki. a táborainkat, vagy bármilyen plusz alkalmat, pedig nyilván azok között tudjuk meghirdetni, akik magukat valamennyire hozzánk kötődőnek vallották, már pedig azzal annak a legegyszerűbb módja, hogy a mi hittanunkra íratta a gyerekét. De mi tartunk óvodába is, mert az szerintem nagyon fontos, hogy nem az van, hogy ő ismeretlenül beíratja, hanem hogyha az a másik, a 7 óvoda, vagy 8 óvoda van Gyömrőn, az egyik már miénk, de másik 7-ben is van hittan, és onnantól kezdve, hogyha ő majd elsőbe megy az a gyerek, akkor tudja, hogy körülbelül mit fog kapni. És ezért nem vakon fogja választani ezt a hittan. Szerintem ez nagyon fontos ebben az esetben. És egy szintén abban ugye hasonlít az egyházi intézményre, hogy olyan misszió, hogy kijelöli számunkra a misszió határait, ami egyszerűbbé teszi a mi dolgunkat bizonyos szempontból, hogy nem mindenkit kell elérnünk, hanem elsősorban azokat, akik valamennyire nyitottak felénk. És ugye nem kell nagyon nyitni, mert úgyis ott van a gyerek az iskolában, ha már, akkor már ne etikát tanuljon, hanem református ittan, vagy bár, akkor együtt. És akkor ő már valamit jelzett felénk, és nekünk erre a jelzésre reagálni kell. Amit egyébként gazdagít a gyülekezetben, azok a gyerekprogramok, és a diakónia. Hiszen rengeteg, és számunkra nagyon fontos is, hogy olyan impulzusok érjenek minket, hogy egy családban ez és az történt, és akkor a gyülekezet oda tud lépni szeretett szolgálati módon, és tud segíteni annak a családnak. Tehát a gyülekezet diakóniáját gazdagította a kötelező hitoktatás többek között. Úgyhogy igen, nekem tetszik, hogy van kötelező hitoktatás között.
Én bevallom, hogy én néha, főleg amikor középiskolában tanítottam, mert én ugye az általános iskolai résznek vagyok az iskolelkésze, akkor azért éreztem is, teljesen átérzem, hogy ez a kötelező hittan, a dolgozatokkal, stb., hogy ez egy mennyire nehéz téma. Egy egyházi iskolában hittanon nyilvánvaló ismeretanyagot tudok visszakérni, tehát az ő hitét én nem osztályozhatom. Az, hogy a mi államunk most így rendelkezett, hogy ez már egy keret, amiben mozognunk kell. Tehát, hogyha lemondok róla, sem mondhatok le róla, tehát ebből kell a legjobbat kihoznom. Tehát ez egy ilyen, ahogy az előző rendszerben nem, úgy most egy olyan korszakot élünk, amikor ez az adott dolog, és ezt kell megpróbálni úgy megoldani, hogy tényleg az Isten dicsőségére meg a legjobb jöjjön ki belőle. Mi megéljük is körösen azt, hogy az ifi létszám nagyon minimális, pedig egy nagy gyülekezet vagyunk, és szerintem tök jó fejlelkészeink vannak velem együtt természetesen. De tényleg azt mondom, tehát szívesen eljönnek táborokra, az, hogy ők heti rendszerességgel valahova bekapcsolódjanak, akár egy ifire, az nem nagyon. Egyik részét én is érzem azt, hogy azért 2 hittanóra plusz 1 áhítat, azért mindig meg szoktuk kérdezni, hogy hány felnőtt gyülekezeti tag jár ugye ennyiszer mondjuk egy evangélikus gyülekezetben el hetente lelki alkalmakra.
Vagy hány lelkész?
Nem. Nem mondja. Mi minden nap. Viszont a másik része az, hogy én azt sem érzem, hogy azok a szülők, és ebből remélem, hogy jól fogok kijönni, hogy azok a szülők, akik a gyülekezetbe amúgy járnak, nem érzem, hogy ők küldenék a gyerekeiket. Tehát amikor legelőször szóba került ilyen, hogy hol vannak az iskolából a gyerekek, mert már hány éve evangélikus iskola vagyunk, akkor így magamba feltettem a kérdést, hogy hát én se láttam azért a gyerekbiblia körön a te gyermekedet, vagy az ifi órán, vagy a nem tudom min. Tehát, hogy, de ez most nem személyes dolog, hanem úgy általánosságból. Tehát én mindig nézek a baptista testvérekre, ahol reggel föl kell mindenki, felveszi a ruhát, mennek Isten tiszteletre. Nálunk ez nem mindig van így, hogy családostól. Nagyon sokszor eljönnek a szülők, és aztán a gyerekek nem feltétlenül. Tehát, hogy ez az ifi kérdés például, az ifjúsági vagy gyerekrész azért nagyon-nagyon sok, sőt, azon múlik alapvetően, hogy a családból milyen az indítatás. Hogy ott küldik-e, hívják-e, invitálják-e, viszik-e magukkal a gyerkőcöket, és ők így jól érzik-e magukat a gyülekezetbe.
Én szerintem meg azért nagyon bonyolult ez, mert mindig, amikor azt mondjuk, hogy milyen lélekszámhoz mennyi iskola, akkor valamihez viszonyítjuk, de mihez viszonyítjuk ezt az állítást, a háború előtthöz, vagy mihez viszonyítjuk. Én nem hiszek abban, őszintén szólva, hogy a második világháború előtt, amikor Magyarországon az iskolák 50%-a volt egyházi fenntartású, akkor az emberek 50%-a vallásos volt. Ez biztos, hogy nem így van. És biztos, hogy sokkal több volt a formálisan templomba járók száma. De nem hiszek abban, őszintén szólva, hogy ezek az aránypárok, ezek működnének. Akkor sem volt, én szerintem, az emberek nagyon jelentős része komolyan hívő, vagy komolyan vallásos, és akkor is egyházi iskolába adta a gyerekét, és ez most is így van. Szerintem a világ nem változott olyan borzalmasan sokat, mint mi gondoljuk. És én nem hiszek ebben. Szóval én nem hiszek abban, hogy a debreceni református kollégium, vagy a sárospataki református kollégiumba, vagy az evangélikus vasori gimnáziumba, vagy az esztergomi bencésekhez, ott ilyen nagyon vallásos, baptista jellegű családokból jöttek volna a gyerek. Nem onnan jöttek. Ezek az iskolák, ezek régen is iszonyatosan sok helyről fölvettek gyerekek. Borzasztó sok ösztöndíj volt. Egy csomó olyan nagyon szegény paraszti, meg nagyon szerint polgári családból származó gyerek jutott be ezekbe az iskolákba, akiket aztán ezek az iskolák vezettek el valahogyan akár a kérdések felé, akár a komoly Isten kapcsolat felé. Én nem hiszek abba, hogy ez olyan nagyon megváltozott volna ma ez a világ. Én szerintem rendben van az, hogy egy egyházi iskola fölvesz egy csomó olyan gyereket, aki ilyen-olyan-olyan kapcsolódással rendelkezik, és akkor mutat neki valami olyasfajta példát, hogy az a gyerek az mégiscsak közelebb kerüljön az Istenhez. Szóval én a magam részéről nem bonyolítanám túl ezt a kérdést, őszintén szólva. És a kötelező hittanórát sem bonyolítanám annyira túl, mert én minden előttem szólóval egyetértek abban, hogy az ember mindig abból hozza ki a legjobbat, ami éppen van. Az, hogy a mostani generációhoz hogy lehet eljutni, szerintem az a kérdés, tehát én ezt nem győzöm én ismételni, tehát nem úgy lehet eljutni egy mostani 16 éveshez, mint ahogy a mi generációnk el tudott jutni a plébániai hittanra ezelőtt 40 évvel. És azért nem, mert a mostani 16 évesnek a 95%-a Magyarországon az átlagba körülbelül 8-8,5 órát ül a képernyő előtt, beleértve az iskolai időt is. Föl kell, éjjel 1:30-kor kikapcsolja a telefonját, és az átlag képernyő ideje a debreceni kutatások szerint, ma Pusztai Gabriela kutatása szerint a Debreceni Egyetemről ma egy 15-16 éves gyereknek a téli szünetben átlag 9,5 óra. Nem az a kérdés szerintem, hogy hány egyházi iskola van, meg hány kötelező hittanóra. Nem az a kérdés, hogy egy olyan generációval, amely 9,5 órát ül a képernyő előtt, hogy ott azt a generációt milyen közösségi, milyen közösségi gyakorlatokkal hívjuk be, és hívjuk ki ebből a valóságból. Melyek azok a közösségek, amelyeket tud nyújtani? Hittanklub, jó gyakorlat, kirándulás, nyitott zarándoklat, nem tudom én micsoda. Tehát melyek azok a közösségi fórumok, amely ki tudja robbantani a mai 8 éves, 10 éves, 16 éves, a napi 9,5 óra képernyő idejéből. Szerintem ez a valódi kérdése a mi világunknak.
Még én ennyit szeretnék ez a kötelező itt ahhoz, hogy azért az évek folyamán nekem ez nagyon fontos lehet, hogy így rájöttem, hogy egy csomó olyan témáról, még a kötelező ittam miatt is, de csomó olyan témáról tudunk a fiatalokkal beszélgetni, mivel ők otthon, például a szülőkkel nem biztos, hogy előkerülnek ezek a témák. Nekem erre a legjobban az online oktatás volt különben példa, ahol én úgy állítottam össze, hogy PPT-be beraktam, és akkor szép szövegek, meg megnézni mindent, tehát egy ilyen végig lehetett igazából olvasni, és hát nyilvánvalóan a kisebbeknek segítettek a szülők is. És volt olyan szülő, nem templomba járó, volt olyan szülő, aki visszaírt, hogy ő mennyire örül, hogy most legalább belelátott, hogy milyen is a hittan. Tehát, hogy miről is folyik szó, meg hogyan. A másik meg az, hogy pont húsvét volt, ilyen halál és feltámadás témakör, és hogy ő igazából már jó párszor így úgy szóba került volna, mert valaki mondjuk meghalt, de így nem is tudta, hogy hogy álljon ehhez a témához. És így, ahogy ez le volt írva, ilyen kicsit beszélgetős formában, hogy itt lehetősége volt a saját gyerekével beszélgetni erről a témáról. És akkor így rájöttem, hogy ez mégis mekkora lehetőség, mert hogy nagyon sok téma nem biztos, hogy előkerül otthon, vagy nem tudja a szülő, a főleg hitéleti, de amúgy is életkérdésekben is néha, hogy ezt hogy is fogja meg, hogy is hozza elő. És azért a hittan erre is egy remek lehetőség tud lenni, hogy úgymond kötelező jelleggel, de bizonyos témákról beszélgetni kell, hallja a kortársainak a véleményét például az adott témában, és szerintem ez is nagyon sokat tud beleadni a személyiség formálódásába, a hitéleti kérdésekbe, vagy akár az életkérdésekbe.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
Hírpercek.
Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovács Népap Ágnes.